A vonal túlsó végén pedig Katona Csaba történész, nem meglepő módon. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Szervusztok, jó reggelt!
Szia,
kívánunk.
Jó reggelt!
Azért tárcsáztunk, mert 1903-ban, június 27-én, azaz pont a mai napon, jó néhány évvel ezelőtt megalakult gróf Kün-Hédervári Károly kormánya. És akkor itt az átlag rádió hallgató velem az élen hátradől, hogy
meg én.
Kérem.
Csatlakozom.
Egy. Pardon. Ki az a Kün-Hédervári Károly gróf, és miért olyan nagyon fontos, hogy megalakult az ő kormánya? Úgyhogy,
az első. Tehát úgyhogy volt ebből több is.
Terjesz ismeretet, jó. Kérlek, Csaba.
Hát próbáljuk meg akkor összerakni, hogy ki volt ő, mi volt ő, hogy miért fontos. Hát azért, mert hogyha kineveznek egy magyar miniszterelnököt és kormányt alakít, azt gondolom, hogy ez megér egy misét, amúgy a monarchia idején is bármennyire régen volt, és hát valóban el lehet róla mondani, hogy nem egyszer volt miniszterelnök, hanem kétszer, konkrétan ő volt a Magyar Királyság 13. miniszterelnöke és a Magyar Királyság 17. miniszterelnöke, és hogy a 20. század eleje, ama bizonyos Gemüglichkeit, boldog békeidők, azok mennyire bonyolult idők voltak a kortársak szemébe, azt jól mutatja, hogy 13. miniszterelnöksége 1903-ra esett, a 17. miniszterelnöksége pedig 1910 és 1912 közé, ami mutatja, hogy 3 és 10 között azért volt még pár másik miniszterelnök.
Igen, meg tehát hát ez az ő miniszterelnöksége is rövidke
azt
volt, mert június 27-e és november 3-a között volt ő miniszterelnök.
Igen. Igen, egy válsághelyzetbe került ugyanis a magyar kormány élére, és ezt a válsághelyzetet nem is tudta megoldani, ami nem feltétlenül rajta múlt, mert komoly problémákról beszélünk, de tegyük először helyre, hogy ki ő, és akkor nézzük meg az első kormányának a rövid tevékenységét. Ugye elhangzott itt, hogy gróf, tehát egy arisztokratáról beszélünk, gróf Hédervári, Kün-Hédervári Károly, tehát ez a pontos neve, viseli a Hédervári előnevet, de hát azért ebből a Kühnből gyanítani lehet, hogy itt nem feltétlenül egy ős magyar nemesi családról beszélünk, és ha megnézzük az ő születési helyét, 1849-ben született, az Gräfenberg, a mai Lázné Jesenik, tehát az ugyan Csehország területén van, de egy híres nevezetes fürdőhely volt annak idején, tehát nagyon-nagyon szerettek oda járni az emberek, és hát ismerjük a monarchiának a híres neves fürdőkultúráját, tudjuk azt, hogy ennek a gyökerei ugye korábbra nyúlnak, úgyhogy nem véletlen, hogy ez a település, ez roppant népszerű volt különféle embereknek a körében. Hát csak egyetlen példát mondanék arra, hogy ki gyógyította itt a betegségét, nem feltétlenül sikerrel, a magyar történelemből gróf Veselényi Miklós. Tehát ez talán nem nevezhető annyira gyenge történetnek. Itt próbálta meg visszaszerezni az egészségét, illetve vége felé nem sikerült neki, de ez egy más kérdés. Térjünk vissza viszont gróf Kün-Hédervári Károlyhoz. Tehát az a helyzet, hogy a családja az valóban főnemesi család volt, de alapvetően osztrák származású, és a Belási előnevet viselték. Azonban egy idő után az egyik Kün, benősült, nevezetesen Kün Antal, aki a nagyapja volt a mi Károlyunknak, az benősült a Hédervári Vicai családba. Vicai Karolina volt az ő nagymamája, és az egésznek végül is annyi a lényege, hogy ahogy a család egyre inkább Magyarország felé mozdult el, amikor meghalt az utolsó Vicai gróf, gróf Vicai Héder, akkor ő a király engedélyével és a végakaratának megfelelően 1874-ben nevezetesen engedélyt adott arra, hogy mostantól Károly a névmagyarosítás jegyében a Kün-Hédervári kettős nevet viselje, a Belási előnév pedig Hédervárira cseréltetett, a címer pedig a két családból állt össze, ugye kihalt a Vicai család. És akkor így lett a név Kün-Hédervári, és így lett Hédervári a nemesi előnév. Ez azért egy valamit elárul, szerintem, amit elmondtam, azt nevezetesen, hogy egy elég jó családi háttere volt. Tehát arisztokrata a család, jó neveltetés, nemzetközi környezet, minden adott volt ahhoz, hogy egy szép pályát fusson be. És ezt a szép pályát igazából be is futotta. Volt egyébként számos testvére, néhányan abban korban sajnos megszokott módon gyermekként hunytak el, 3-an, a további testvéreinek viszont, akik még mindig hatan voltak, hosszabb életadatot, normális életadatot. De mi koncentráljunk Károlyra. Ha már azt mondtam, hogy jó iskolákat végzett, akkor meg kell említeni a Pesti Piarista Gimnáziumot, az a Pécsi Ciszterci Gimnáziumot. Aztán viszont délfelé mozdult el az ő karrierje, ugye annak ellenére, hogy hát északon született Magyarországról nézve, hogy a Gräfenbergbe a Zágrábi Jogakadémiát végezte el, és a Zágrábi törvényszéknél majd Szerém vármegyénél lépett a közigazgatási szolgálatba. Tehát igazából egy nagyon sajátos területen. Ugye azt tudjuk, hogy Horvátországnak van önálló országgyűlése, a Fábor, de hát egy personál unióról beszélünk. És ő aztán nagyon szép politikai karrier kezdett befutni. A Szabad Elvű Pártnak hívják ugye a kormánypártot, itt mandátumot szerez az országgyűlésben, aztán pedig lesz belőle Győrvár megye főispánja, 1882-ben, ugye fiatal emberről beszélünk, 1849-ben született, és hát az igazi nagy lépés az ő életében az 1883-ban jön el, tehát egész kevéssel azután, hogy főispánnál választották. Horváth Lavónis Dalmatország bánya lett, és ezt a pozíciót 20 évig töltötte be, konkrétan azért ért véget, mert ugye miniszterelnökké lépett elő.
A bán hát az egyébként a hierarchiában hogy volt? Hol volt? Tehát olyan volt, mint a hogy hívják Magyarországon aki a király után volt, most nem ugrik be a kifejezés. Tehát aki a király és a kormány között állt.
És a király... Ami
a nádor. Na, ez az. Tehát a horvát nádor az a bán.
Ő a magyar királyságnak igen egy nagyon fontos állami megbízottja volt, azt hiszem igen le lehet írni így. Tehát ugye ő képviselte, fogalmazunk, ugye kezdjük, hogy 1861-ben megkötik a kiegyezést, 1868-ban kötik meg a magyar-horvát kiegyezést, ami ugye rendezi a magyar királyság és a horvát-szlavón királyság viszonyát, így jön létre a horvát-szlavón királyság, mint Magyarország tagországa, és két nagyon fontos ember van. A Horvát-Szlavónország közös érdekeit a kormányban Horváth Dalmát-Szlavón tárcanélküli miniszter képviseli, az ország rész élén azonban a bán áll. Tehát igen, legalábbis leírható így. Horváth-Szlavón Dalmát bánnak hívják, már nem pusztán Horváth bánnak, ugye korábban is volt Horváth báni cím, de azért az egy picit más. Ami nagyon fontos ebből, hogy igazából ő az, aki a magyar államot képviseli ott, és ő az, aki a magyar államot előtérbe kell, hogy helyezze, a magyar állam érdekeit kell, hogy preferálja. Egy rendkívül bonyolult időszakban, amikor ugye a jogi dolgokat is kisen rendezték, életezik a nacionalizmus mindenhol, tehát ahogy a magyar nemzeti érzés dagad, duzzadozik, úgy ez igaz a horvátról is, de fogalmazunk úgy, hogy nincs egyszerű feladata akkor, amikor egyensúlyozni kell Külhédervári Károlynak, és amikor egyensúlyozni kell, és azt látja, hogy ez nem jár sikerrel, akkor szükség esetén roppant kemény kézzel lép fel a horvát nemzeti törekvések ellenében. Tehát egész egyszerűen a magyar állameszmét mindenek fölé helyezte, ennek a dominanciáját igyekezett úgymond a horvát viszonyok között érvényesíteni, és hát a közigazgatás és a tanügy terén kétségkívül hozott különféle reformokat, de az erőszakos magyarosítás fogalmazva finoman nem állt messze tőle. A magyar nemzeti szimbólumok térbeli megjelenítését, a magyar nyelv használatát igyekezett előtérbe helyezni, a ellentéteket pedig a horvát szerb vonalon igyekezett kiélezni, mert pontosan tudta, hogy ha a horvátországi szerveket egy picit erősíti, meg egyáltalán fókuszál a szerbekre, akkor ugye, ahogy mondani szokták, aki az ellenségem ellensége a barátom.
Igen.
A horvátok persze nem ellenségek voltak, de voltak ellentétek, ezt ne felejtsük el. Se voltak különösen súlyos dolgok 1895-ben, amikor Franz József Kaiserünk König ellátogat Zágrába, akkor egy csoport horvát diák felgyújtja a magyar zászlót. És hát ugye ilyenkor a bánt nem dicsérik meg, ezt lássuk be. De voltak konfliktusai, fogalmazunk így. Ezzel együtt a kormány elégedett volt vele, és hát benne voltak alapban, hogy ő kormányra fog kerülni előbb-utóbb. Többször szóba jött a neve, mint potenciális magyar miniszterelnök jelölt, először talán 1894-ben, ha jól emlékszem, de akkor végül is nem ő kapta meg ezt a megbízatást, hanem Bánffy Dezső alakított kormányt, viszont 1903-ban eljött az az idő, hogy 20 év Horváth Báni szolgálat után Magyarország kormányfője legyen. Az elődje egy olyan ember, akiről egy viszonylag ismert teret neveztek el, ugye Szél Kálmán. Szél Kálmán miniszterelnök. Szél Kálmán egyébként érdekes figura, ő például Vörösmarty Mihálynak a veje például, ugye Vörösmarty Ilonát, a feleségül, tehát a költőnek a leányát. De nem ez a lényeg benne, hanem hát az ő egy kiváló pénzügyminiszter volt, kormányfőként kicsit kevésbé tudott sikeres lenni. Itt nagyon fontos az ő bukása kapcsán, hogy van egy kulcsszó, ez pedig a véderőtörvény. A véderőtörvény, hogy egy kicsit akkor így a katonai dolgok felé is elmenjünk, ennek egy nagyon fontos része volt, hogy a állam, tehát Ferenc József az uralkodó is köre, meg akarta erősíteni a hadsereget, és hát ennek egy nagyon fontos része volt a felemelt létszámú újonc javaslat, tehát hogy az újonc létszámot emeljék meg. Ezt az ellenzék, ahogy akkor mondták, szélső baloldal folyamatos obstrukciókkal, állandó hosszú hozzászólásokkal igyekezett akadályozni. A dolognak a lényege, hogy egyébként is nem feltétlen népszerű javaslat az olyan értelemben megbukott, hogy Szél Kálmán nem tudta keresztül verni, és ez vezetett Szél Kálmán bukásához, és ennek nyomán került az ő helyére Kühn Hédervári Károly, aki így alakította meg az első kormányát 1903. június 27-én, tehát 120 éve, ha jól számolom. És ezzel ugye távozott ő Zágrából. Na most a szélbukásának volt még egy nem másik nagyon jól megfogható oka, nevezetesen nagy, hogy az ellenzék obstrukciója nem csak, hogy a véderő törvényt nem sikerült átverni, hanem a 903. évi költségvetést sem sikerült elfogadtatni. Tehát ha ezt a kettőt összerakjuk, hogy van egy erős uralkodói akarat, ami a magyar parlamenten elakadt, plusz még a költségvetéssel is gondok vannak, akkor azt azért lehet látni, hogy konkrétan nagyon nehéz helyzetbe került ebbe a pozícióba Kühn Hédervári. Tehát majdnem olyan megoldhatatlan feladatot kapott. És azt várták tőle, hogy hát kemény kézzel lép be ebbe a történetbe, de nem ezt tette, hanem sokkal inkább fogta magát, és tárgyalásokat kezdeményezett az ellenzékkel, ugye a Függetlenség és 48-as párttal, ennek az egyik vezetője ugye Kossuth Ferenc, és hát próbált velük megegyezni abban, hogy gyerekek, megakadályozzátok obstrukcióval a munkát, de hát a következő helyzet történt ezt követően, miközben a tárgyalásokhoz voltak a hírek, hogy jelentkezett egy függetlenségi párti képviselő, tehát egy ellenzéki képviselő, alig egy hónappal utána, hogy beiktatták Kühn Hédervári Károlyt, egy Pap Zoltán nevű úriember, aki jelezte, hogy 10.000 koronát kapott azzal a céllal a kormányzati körökből, hogy megvesztegessék, hogy akadályozza meg az obstrukciót. Hát lássuk be,
hű, de szép bárhol. Történet, igen.
Ugye? Na most kivizsgálás kezdődött, és a kivizsgálásból a következő dolgok derültek ki, hogy egy volt országgyűlési képviselő, bizonyos DNS Márton juttatta el ezt az összeget Pap Zoltánhoz, aki pedig őt megbízta, az nem más, mint Szapáry László fiúmelyik kormányzó. És hát itt a fiúmelyik kormányzóság miatt megtekintette Kühn Hédervárinak a horvátországi kapcsolatrendszerére, hát nagyon úgy tűnt, hogy felé irányulnak ezek a szálak. Hozzáteszem, hogy alapvetően ezt nem sikerült hozzá elvinni. Tehát nem sikerült bizonyítani, hogy ő volt, és ezt nem is lehet természetesen kijelenteni. Következmény azonban lett a dolognak, nevezetesen Szapáry László lemondásra kényszerült, mert az ő neve egyértelműen ugye belekerült ebbe a kétségkívül korrupciós ügybe. Ugyanakkor azonban Kühn Hédervári is úgy érezte, hogy ez neki sok, és alig nagyon kevéssel ezután, augusztus elején, augusztus 8-án benyújtotta a lemondását a királynak, aki azonban ezt nem fogadta el, és némi tépelődés után ismét kinevezte miniszterelnöknek szeptember 22-én, tehát megerősítette ezt a kinevezést. És akkor gondolhatnánk, hogy jó, egy válságot átvészelt Kühn Hédervári kormánya, csak hogy az a helyzet, hogy még mindig ott volt a véderő kérdése, és hát ez a véderő kérdésével kapcsolatban elhangzott egy olyan nyilatkozat, aminek az a pontos neve, hogy a Hlopi nyilatkozat, a Hlopi hat parancs. Ez igazából arról szólt szeptemberben, hogy Galíciában lovassági hadgyakorlatok voltak, és hát itt megjelent egyébként mellett Ferenc Ferdinánd, a trónörökös, ugye a későbbi szarajevó merénylet áldozata, és itt ez a Hlopi hat parancs, ez a következőképpen hangzik, Ferenc úrtól idéznem a lényege, tudja meg különösen hadseregem, melynek szilárd szervezetét egyoldalú törekvések, félreismerve azon magas feladatokat, melyeket a hadsereg a monarchia mindkét államterületének javára teljesíteni hivatva van, lazíthatnánk, hogy sohasem adom fel azon jogokat és jogosultságokat, melyek legfőbb hadurának biztosítva vannak. Közös és egységes, mint amilyen maradjon hadseregem, ezen erős bizalom, hatalom, az osztrák-magyar monarchia megvédése minden ellenség ellen. Esküjéhez híven fog összes fegyveres erőm a komoly kötelességteljesítés útján tovább haladni, áthatva az egyetértés és összhangzat azon szellemétől, mely minden nemzeti sajátságot tisztel és minden ellentétet megold, valamennyi néptörzsnek különösen előnyeit a nagy egész javára fordítva. Na most ez egy elég erős üzenet volt, ha megnézzük, ugye, hogy miről szól a dolog, hogy már pedig ezt itt végre kell hajtani. De Magyarországon különösen az verte ki a biztosítékot, hogy azt a kifejezést használta a császár a magyar szövegben, hogy valamennyi néptörzs, mondván, hogy ezzel degradálja a magyarokat, és a többi, úgymond nemzetiséggel egy sorba helyezi, miközben mi a neve az államnak? Osztrák, magyar, monarchia.
Bizony.
Óriási botrány tör ki, még párbajra is sor került. Tehát előfordul, hogy büszke magyarok párbajra hívnak kevésbé büszke osztrákokat. Mondná, hogy ez tűrhetetlen, hogy lehet ilyet csinálni. És hát ennek egy rendkívül komoly feszültséggel jár ez az egész dolog. És ennek végül is az lesz a vége, hogy tekintetel erre a hat parancsra, ami gyakorlatilag utasítást, és fogalmazok meg, ez egyszerűen utasítást volt, hogy meg kell csinálni azt, amit Ferenc József elvár, plusz az osztrák miniszterelnök, egy bizonyos Ernest von Körbler mondott egy olyan beszédet, ahol finoman utalta arra, hogy Magyarország jogai a minarchián belül talán kevésbé értékesek, ennek lényege, erre reagálva az országos felháborodásra a Kühn-Hédervári gyakorlatilag belátta azt, hogy most nem kéne erőltetni ezt a miniszterelnökséget, benyújtotta a lemondását, és ezt november 3-án Ferenc József el is fogadta. Ez nem azt jelenti, hogy ő kivonult a politikából, mert az utódja Tisza István lett, és az ő kormányában aztán majd a király személye körüli miniszter lett, nem azonnal, hanem valamivel később.
Hát igen, meg utána ugye lett miniszterelnök megint csak, újrázott, tehát akkor nem riogatták a magyar közvéleményt, hogy minden mögött a Kühn-Hédervári áll.
Abszolút nem riogatták ezzel. Igazából pontosan lehetett látni, hogy ő megpróbálkozott egy olyan dologgal, ahol már nagyjából az elején fel lehetett mérni, hogy majdnem lehetetlen előrelépni. Igazából az ő tárgyalásokra alapuló kormányzatának az lett a következménye, hogy ő, mint az közismert, ő Tisza István a magyar történelem egyik legvitatottabb miniszterelnöke lett, mert ő aztán a Kühn-Hédervárihoz mérten sokkal, de sokkal keményebb eszközökkel lépett föl ugye a ellenzék ellen, tehát a szabályokat sokszor áthágta, kifejezetten erőszakosan lépett föl, és ugye a híres nevezetes zsebkendő szavazással keresztül vitte azt is, hogy az obstrukciót le lehessen törni. Az más kérdés, ennek az egésznek aztán az lett a vége, hogy a 1905-ös választásokon az ellenzék olyannyira egységbe tömörült, hogy gyakorlatilag először megnyerte a választásokat szövetkezett ellenzék néven, és ez egy nagyon súlyos belpolitikai változáshoz vezetett, de ez megint egy másik kérdés. Ezt csak azért említem meg, mert innen láthatjuk, hogy miért volt annyi miniszterelnök gyors egymás után, és hát aztán Kühn-Hédervári Károly 10-től 12-ig megint csak nem egyszerű helyzetben ismét miniszterelnök lett. Érdekességként említeném meg, hogy az utódját úgy hívták, hogy Lukács László, nem azonos a tankcsapda énekesével természetesen, aki viszont nagyon rövid ideig 12 áprilisától 13 júniusáig volt miniszter, és hát a helyzet a következő, hogy ő bizony abba bukott bele, hogy állítólag mindenféle pénzek tapadtak a kezéhez. Régen még ilyen is előfordult Magyarországon.
Igen. Azok az idők, azok az űrzavaros idők. Nem az sírjuk vissza őket. Igen. Igen. Jó, hát érdekes volt megint.
Abszolút,
csak egy olyan
igen,
szelet a
igen.
magyar történelemnek, amit szerintem még a gimnáziumi tankönyvek se nagyon taglalnak.
Én is azon
ezt az ilyen zűrzavaros időszakát, amikor kormányok jöttek, mentek, főleg azt nem taglalják, hogy miért volt ez a mozgalmas politikai időszak Magyarországon, úgyhogy örülünk, hogy bepillantást nyerhettünk a magyar múlt ennek a szelet. Abszolút.
És talán még egyetlen gondolat, hogy a 18 utáni zűrzavaros időket Kühn-Hédervári Károly már nem élte meg, mert 18 február 16-án meghalt, tehát azt az időszakot, ami ugye a őszi rózsás forradalom,
tanácsosztásnapja,
fehér terror, román bevonulás, Trianon, ezt neki már nem kellett megérnie, és a monarchia régi embereként azt gondolom, hogy ez talán szerencsésebb is volt neki így.
Így van. Köszönjük szépen,
nagyon köszönjük.
Csaba. Én köszönöm a figyelmet.
Szép napot, kívánok, sziasztok. Katara Csaba történésszel beszélgettünk arról, hogy 1903. június 27-én alakult meg gróf Kühn-Hédervári Károly kormánya.